Kegyelem és békesség adasszék néktek bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától. Amen. Kedves testvérek, ezen a gyönyörű szép vasárnapi reggelen dicsőítsük és bűnbánattartással megállva énekeljük Istenünk előtt megadott 168. dicséretünknek fennállóként első versét. A 168. dicséretünk első versét énekeljük. Valamennyi verset énekeljük végig, a negyedik versig, második verse így kezdődik. Gondolsz ránk híven, oltalmaz kezed. És hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Drága szent jó atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te hajlékodban. Köszönjük neked, hogy megszentelt nap a te napod. És köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy mégis életünk minden napján velünk vagy, otthonainkban is hallod könyörgéseinket, fohászkodásainkat, látod olykor zúgolódásunkat, morgásunkat, hallod, és gondod van minden utunkra, hiszen oly nagyon ismersz és szeretsz bennünket. Így kérünk most, vegyél el mindent a szívünkből, hogy ami eltakarna téged, ami elterelné a figyelmünket. Így kérünk, segíts abban, hogy meghalljuk a te üzenetedet, az ige drága kicsi magocskáját, hadd menjen jó földbe, hadd teremjen, és hadd hozzon onnan majd gyümölcsöket az életünkbe. Kérünk azokért, akik esetleg gondokkal, problémákkal, szomorúsággal érkeztek, szentséges jelenléteddel, áldásoddal szólj hozzájuk, és kérünk az örülékért is, hogy neked adva hálát tudjuk megköszönni jelenlétedet. kérünk, drága szent lelked ajándékáért. Töröld el bűneinket, hanyagságainkat, gondatlanságainkat, most tisztára bennünket, és adjál élő üzenetet igéd által Krisztusért, drága mennyei atyánk. Amen. Azt a szent igét szeretném olvasni közöttetek, melyet az ő szent lelke segítségű hívásával majd hirdetek is. Írva található a mai napra megadott ige szakaszban, a Filippiekhez írott levélben, a második résztől, a 12. verstől, hosszabb ige szakaszról lévén szó, most foglalja el helyét a gyülekezetbe. Ezért tehát, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek meg mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is hitetekért, bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. És ugyanúgy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Kedves testvérek, ige hirdetésére készülve énekeljük a 274. dicséretünknek 4. versét, a 274. dicséretünknek a 4. versét énekeljük most. Olvasom nektek az imént már elhangzott Filippiekhez írott levélből a 2. fejezet 12. vers 2. felében és 13. versében eképpen. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést is, az ő tetszésének megfelelően. Foglalják helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, a bibliai vezér kalauzunk szerint már jó pár napja hallhatunk erről a csodálatos levélről, a Filippiekhez írott levélből, bizonyára nyomon is követjük, olvasgatjuk újra és újra a csodálatos táplálék eledele számunkra Istentől. Nem véletlenül az öröm levelének is szokták nevezni ezt a gyönyörű levelet, a Filippiekhez írott levelet. Én megszámoltam, 12-szer fordul elő benne az öröm, vagy örülni, vagy örömmel szó, ami szent szám, 12-szer nagyon nyomatékosan ott van benne az öröm. Egy kicsit röviden csak hadd mondjak annyit, hogy a Filippiekhez írott levelet azért hívják Filippi gyülekezetnek, mert Nagy Sándor édesapja volt első Fülöp, róla nevezték el ezt a makedón várost, és Pál apostol nagyon szerette ezt a gyülekezetet. Ez volt az első európai gyülekezet, ahol ő Krisztust hirdette, És ezt a levelet fogságból írta Rómában, az első fogságából írta nagy-nagy gyengétséggel, atyai gyengétséggel az ott lévő embereknek. Mint mondottam, az öröm levelének is nevezik ezt a bensőséges hangvételű levelet, és tudnunk kell azt, hogy ez a levél mégis nagy bilincsekkel született, mert Pál apostol, mint említettem, fogságban volt, bilincseket viselt Krisztusért. Földies szemléletmóddal nézve azt mondhatjuk, hogy ha valaki fogságban senyved, akkor semmi oka az örömre. Azonban Istennek hála, mi nem földies szemmel nézünk az élet dolgaira, hanem mennyei látást kérünk mindig az Atyától, és így láthatjuk azt, hogy bár bilincsei voltak Pál apostolnak, de mégis lélekben szabad volt, mert szerette Urát Jézusát, és ez elegendő ok volt arra, hogy az öröm ott legyen a szívében. Ma is így van ez. Isten mindig készségesen ad abból a mennyei örömből, abból a tartós örömből, ami az élet próbáinak is ott van a legalján, megtart bennünket, és ha néha még el is fáradunk, elcsüggedünk, akkor is ez az öröm mindennél erősebb és állandóbb tud lenni. Ebből az örömből szeretne nekünk is adni, ha kérjük tőle. A levélről azonban még tudnunk kell pár dolgot, mégpedig az egyik számomra meglepő kezdés volt, hogyha örömről van szó, akkor hogy kezdődhet így ez a gyönyörű gondolatsor, hogy félelemmel és rettegéssel. Hát hogyan fér össze a félelem, meg a rettegés az örömmel? Ugye így hallottuk, félelemmel és rettegéssel munkáljuk a mi üdvösségünket. A félelem meg a rettegés szót megkerestem a Biblia nyelvén, a görög Bibliában, és ott a phobos meg a trómosz szót találtam. Biztos ismerős nekünk a phobos, abból jön mindenféle fóbia, ugye, amit ugye el szoktak nevezni az orvosok, hogy annyiféle fóbia van a világon. Utána néztem, majdnem 100 féle fóbia gyötörhet embereket, kezdve a emberektől való félelemtől, vagy a tértől, van agórafóbia, meg homofóbia, sorolhatnám. Nekünk most nem az a feladatunk, hogy ezekkel a fóbiákról gondolkodjunk. Annyit azonban bizonyossággal állíthatok, hogy Krisztus minden fóbiától meg tud szabadítani, mert a teljes szeretet kiűzi ezeket a félelmeket. Csak azt kell látnunk, vagy megértenünk, hogy miért kezdődik az örömről szóló levélben egy ilyen fontos mondat így, hogy félelemmel és rettegéssel. A rettegés szó is ugye nagyon megrémít bennünket. Más helyen is olvashatjuk az Új Szövetségben, például akkor, amikor Húsvét első napján, a tanítványok mennek a sírhoz, és keresik Jézus testét, és nem találják ott, akkor ez a szó szerepel, hogy rettegtek, megrettentek. Olyan rettegés ez, amikor reszket a lábunk. Hogy jön össze ez a két szó azzal, hogy így munkáljuk az üdvösségünket? Azt jelenti, hogy féljünk, reszkessünk? Távolról sem. És ehhez újra látnunk kell azt, hogy nem szerepelne ilyen sokszor az öröm szó. Egészen mást akar ezzel nekünk Isten mondani. Félelemmel és rettegéssel munkálni az üdvösségünket valami mást jelent, és először ezt nézzük meg együtt. Nagy kincs az üdvösség. Nagyon nagy kincs. Ugye az üdvösségünk azt jelenti, hogy Krisztusért elhisszük és bízunk benne, hogy az Atya, amikor meghalunk, akkor odavesz bennünket ő mellé, abba az országba, az ő drága világába, mennyek országába. Ez az üdvösség. És amikor ezt először befogadjuk, ezt a csodálatos örömhírt, ezt az útlevelet átvesszük, akkor mennyei állampolgárok leszünk. És erre nagyon vigyázunk. És nem adjuk el egy tál lencséért, nem vesszük félvárról, szent komolysággal vesszük, és úgy bánunk vele, hogy bár néha megbotlunk, vagy elvétjük az utat, de a szívünkben szentnek tartjuk, és mindvégig szentnek őrizzük ezt a drága kincset. ismerjük azt a hasonlatot, amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy talál valaki egy szántóföldet, amiben kincs van elásva, és mindenét odaadja, hogy megkapja ezt a kincset. Amikor az üdvösség kincsét így megkapjuk Jézusban, akkor nem csak a megkapásának örülünk, hanem vigyázunk arra félelemmel és rettegéssel, szent komolysággal és tisztelettel, hogy ez a kincs megmaradhasson az életünkben. A mai világunkban ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz kereszténynek lenni. Ezt én, mint fiatalabb tanárnő is átélem, mert ahol tanítok az iskolában, ott a református gimnáziumban, naponként látom, hogy mekkora nagy az ellenség, hogy meg kell küzdeni a fiatalok lelkébe elhintett sok hamis tanítással, elfelvült gondolkodással. Nagyon nehéz kereszténynek lenni. Úgy látom, hogy egyre kevésbé tartják szentnek a szentet, és összemosódik ebben a világban a szent és a profán, vagyis a köznapi. És már nem szent, ami régen az volt, hogy a születéstől halálig végigkísérte az embereket a Biblia. Ott volt az ágyuk mellett. Azt hagyták a gyermekükre az idősek, akik eltávoztak. A mai világ tele van olyan ideológiával, gondolkodással, amivel küzdenünk kell, fel kell vennünk a harcot. Nem jó ez így. Hála Istennek, hogy nem vagyunk benne egyedül. Ha arra gondolunk, hogy régen is így volt, az talán egy kicsit erőt ad ahhoz, hiszen amikor Krisztus nevében először elindultak a tanítványok, akkor a szíriai Antiókiában először gunyorosan nevezték őket, amolyan Krisztusszerűnek, kereszténynek. Ezt jelenti az a szép név, amit mi viselünk, amit mi már hálával viselünk. Bizony ki vagyunk téve annak céltáblájául, hogy a mai világban nagyon sokszor másként gondolkodnak, mint ahogy a hívő ember. Bizonyára a testvérek is tudnak erről beszámolni, vagy példákat hozni, hogyha valaki a munkahelyén nem hívő emberek közösségében van, akkor milyen sokszor lehet hallani, hogy karácsony ünnepén csak a szeretet ünnepéről beszélnek, vagy Jézuskázásról, vagy húsvétkor csak a locsolásról, vagy a nyusziról, vagy milyen fura az, ha valaki megáldja az ételét az ebéd előtt. Ezek mind azt mutatják, hogy ebben a világban az üdvösség kérdése az nagyon távol van attól, hogy félelemmel és tisztelettel keressék, vagy egyáltalán foglalkozzanak vele. Tudjuk, hogy miért van ez. Bibliát olvasó emberként már a Biblia első lapjaiban megjelenik az az ősi kígyó képében a hazugság atya, aki mindent el akar ferdíteni, aki elveszi az értékeket és hazugságokat ad helyette. Bizony, emiatt is mondja az igénk, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljuk a mi üdvösségünket, de szent félelemmel, az Isten előtt leboruló félelemmel, nagy alázattal és nagy-nagy szeretettel az Isten felé, szent tisztelettel és komolysággal, így vigyázva erre a kincsre, amit megérthettünk és megkaptunk Krisztusban. Ne tékozoljuk, ne herdáljuk el. Hogy mit is jelent ez a hétköznapokban, sokáig gondolkodtam még, hogy milyen példát hozzak. Nyilván a kedves testvérek is tudnak ilyenről példákat hozni. Hát én a saját életemből hadd hozzak egy példát, amikor megértettem, hogy mit jelent az igének az első fele, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljuk a mi üdvösségünket. És itt szeretnék egy régi emléket előhozni, amit még mindig bűnbánattal élek meg, ha visszagondolok rá, hogy fiatal korom óta foglalkoztam, mert érdekeltek a csillagjóslással kapcsolatos dolgok, és nagyon sok könyvet olvastam, és úgy gondoltam, hogy így megismerhetek más embereket, hogyha foglalkozom az ő horoszkópjukkal. És nem gondoltam, hogy ez rossz. Amíg nem kaptam egy betegséget, az a betegség neve, hogy pajzsmirigy gyulladás, és nagyon rossz volt. Nagyon rossz betegség volt. Nagyon gyorsan vert a szívem, nem kaptam levegőt, borzasztó állapotban voltam, senki nem tudta, mi van velem. Azután egy, hála Istennek, egy orvost adott az Isten, aki megmondta, mi a bajom, és azután hála Istennek egy lelkészt adott az Isten, aki rámutatott, hogy azért kaptad, hogy megálljál, nem jó úton voltál. A csillagjóslás nem az Isten dolga, az ezotéria az nem az Istennek a dolga, nem szabad. És amikor én ezt beláttam, akkor mind a sok-sok könyvet, ami volt, azokat beledobtam a Dunába. És bűnbocsánatot kértem az Úrtól, mert megmutatott valamit, ami nem jó. Félelemmel és rettegéssel munkálni az üdvösséget. Megvehetném most is azt a könyvet, olvasgathatnám, de nem akarom megtenni, mert szerettem az Urat, és nem akarom őt megbántani. És eszembe jut még egy ember, aki az iskolánkba jött el bizonyságot tenni a fiatal kamaszoknak, és nagy bátorság kellett hozzá, mert ő egy drogfüggő ember volt, aki mindenféle drogot kipróbált, és rengeteg alkohol folyt le a torkán, és bátran elmondta ezt a gyerekeknek, hogy csak úgy tudott ebből meggyógyulni, ha megértette, hogy amit tesz, az nem jó, és hogy Krisztusnál van a szabadulás. Egyedül nem sikerült neki, csak Krisztussal, és félelemmel és rettegéssel munkálta az üdvösségét, mert az Urat akarta követni, és senki mást, és így tudott megváltozni. És úgy gondolom, napi szinten vannak olyan csatáink, amikor félelemmel és rettegéssel munkáljuk az üdvösségünket, amikor meglátjuk, hogy valamit nem jól teszünk. És áldott, amikor látjuk, hogy nem jól teszünk valamit, vagy valami rosszban vagyunk, mert azt az Isten akarja megmutatni, és pont azért, hogy segítsen, mert rajtunk és ő rajta kívül még valaki tudja ezt, az ördög, aki újra és újra rá akar venni a rosszra. És áldott az Úr, hogy ő nem akar bennünket ebben elengedni. Félelemmel és rettegéssel, vagyis szent tisztelettel Isten felé, munkálnunk kell az üdvösségünket, azt a részét, amit ő ránk bízott, hogy mi tegyük meg, ami a mi feladatunk ebben. Majd erről még lesz később szó. De hogy mekkora nagy örömhír van ebben a mondatban, amit ma igehirdetésem alapjául Istentől kaptam, így folytatódik ez a mondat, és ezt nagyon jó, hogyha a szívünkbe véssük, mert Isten az, aki a szívünkben az akarást, és arra való szándékot indítja, mert Isten az. Nem vagyok benne egyedül. Nem én harcolom meg egyedül a hit harcát, és nem magamban kapom, nem én szerzem meg valahogy az üdvösséget, hanem az Isten adja nekem ajándékba. És ezért ott van a folyamatában is, mert ő adja az akarás lelkületét, hogy én meg akarjak változni, hogy más akarjak lenni, mint korábban voltam, és ettől persze más leszek, mint a körülöttem élő emberek. Ezek napi harcok, napi csaták. És egy kicsit, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, amikor naponként megéljük azokat a harcokat, hogy most visszaszóljak-e a férjemnek, vagy ne szóljak vissza. Most oda menjek békét kötni valakivel, aki megbántott, vagy mondjam azt, hogy jöjjön ő. Most elmondjam a teljes igazságot, vagy mondjam azt, hogy mindenki elkendőzi, nem érdemes. Vagy menjek oda, és mondjam azt neki, hogy igazad volt, vagy ne tegyem. Napi harcok, amikor folyamatosan ott sutyorog bennünk az óemberünk, és az új emberrel állandóan összeütközésbe kerül. És ennek így kell lennie, mert ha ráléptünk a Krisztus útjára, akkor újra és újra lesznek ilyen harcaink. Újra és újra megvívjuk azt, hogy bizony kereszténynek lenni nem könnyű. Mégis a legcsodálatosabb és a legszebb választás és a legszebb döntés ebben az életben, és nem vagyunk benne egyedül. Mert az Isten az, aki a szándékot, az akarást adja, hogy megváltozunk, és ellen tudjunk állni az óembernek, mert az óemberünkben az a hatalom akar bennünket visszakapni, akié voltunk, mielőtt hitre tértünk, és aki nem akarja, hogy végigjárjuk az üdvösségünk útját. De Isten az, aki a szándékot, az akarást adja, hogy tovább menjünk, és erőt kérjünk. Két tanácsot értettem még meg Istentől, amit adott nekem, hogy hogyan is tegyük ezt. Az egyik az, hogy legyünk türelmesek önmagunkkal szemben is. Pál apostol írja a szeretet himnuszában, hogy a szeretet türelmes. Legyünk türelmesek önmagunkkal szemben. Mert nem biztos, hogy mindig, minden csatában, minden ütközetben győzni fogunk. Ha egész őszinték vagyunk magunkhoz, akkor el kell fogadjuk, hogy néha el fogunk bukni. És néha a rosszat választjuk, néha gyengék leszünk, néha odamondunk, néha türelmetlenek leszünk, néha megbántunk másokat, néha bizony nem azt tesszük, ami az Isten útja, ami az üdvösségünk java lenne. De legyünk türelmesek önmagunkkal. Ha odaadtuk az életünket Krisztusnak, akkor ő segíteni fog abban, hogy megértsük, hogy a végső győzelem az az Istené. Ő az, aki győzni fog, és bár néha elesünk, ő felemel és megújít bennünket. A másik pedig, amit megértettem, hogy merjünk segítséget kérni ebben. Elsősorban Istentől persze, aki segíteni akar. Nem csak a nagy dolgokban, nem csak az élet nagy kérdéseiben zavarhatjuk őt, hanem napi szinten, a döntéseinkben, a legkisebb indulatokkal, a legkisebb kétségekkel merjünk az Úrhoz fordulni, aki segít lelke által, és át fogja az életünket alakítani. Olyan nagy csoda ez, hogy egyre gyakrabban élhetjük meg, hogy ő győzött, legyőzte bennünk e küzdelemben az óembert, ő győzött lelke által. Valahol hallottam ezt a mondást, hogy két farkas van bennünk, egy jó és egy rossz farkas. És hogy melyik fog győzni, ez a kérdés. Az, amelyiket tápláljuk. Ha nem a rossz farkas tápláljuk, aki zúgolódik, aki vonakodik, aki nem figyel az Úrra, hanem azt a farkast, aki az Úré akar lenni, aki véd, oltalmaz, akkor az életünk Krisztusról szóló bizonyságtétel lesz. És így lehetünk ebben a világban mások, mint a többi ember, aki nem követi Istent. Olyannyira mások, hogy Pál apostol maga így fogalmaz, hogy olyanok leszünk, mint a csillagok, akik világítanak az éjszakában, utat mutatnak, ott fénylenek a sötétségben, ragyognak. És így tudunk a szeretettel ragyogni, a türelemmel, a békével, a jósággal, a kedvességgel, a mindennapokban, a hétköznapokban. Nem kell messzire utaznunk ahhoz, hogy Krisztus követőivé tegyünk másokat. Teréz anya mondta egyszer, hogy mikor megkérdezték tőle, hogy akarjátok, hogy ne legyen háború? Akarod, hogy ne legyen háború? Menj haza, és szeresd a feleségedet. Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy Krisztus követőivé tegyünk másokat. Elég, hogyha ott ragyogunk abban a környezetben, ahol élünk. Azon a munkahelyen, abban a családban, abban a közösségben. És soha nem feledhetjük azt el, hogy ezt is csak kapjuk, ajándékba kapjuk, mert soha nem öncélú ez, hanem az Isten fényességét és ragyogását tudjuk csak is továbbítani, és csak is azért, mert ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak eljövetelét. Sóvárogva várják a munkahelyünkön, sóvárogva várják a családunkban, az utcánkban, sóvárogva várják a közösségünkben, mert kimondva vagy kimondatlanul, de az Urat keresik azok is, akik ő nélküle élnek. És végezetül hadd kanyarodjak vissza oda, ahonnan elindultam, hogy ez a levél, amelyről hallottunk, az örömlevele, a Filippi beliekhez írott levél az örömlevele, azért szerepel benne ilyen sokszor ez a szó, és Pál apostol azért tudott még bilincseiben is az örömről szólni, mert Krisztus szerette. És lehet, hogy az élet nekünk is ad olykor bilincseket, a betegség bilincseit, vagy olyan foglalkozás általi bilincseket, amiből nem érezzük, hogy a helyünkön vagyunk, vagy más megkötözöttségeket, De ha Krisztust keressük, és ő benne maradunk, akkor szabadok vagyunk, és az örömre ad okot, mert az Isten örömöt ad a szabadságával együtt. Félelemmel és rettegéssel munkáljuk üdvösségünket, vagyis azzal a szent komolysággal, hogy a szentet szentnek tekintjük, és így hódolunk az élő Úr előtt, az ő ajándéka előtt, a legfőbb ajándéka előtt, az üdvösség előtt, de azzal a derűvel tekintünk mégis önmagunkra, ami nekem két mondatot idézett a gondolataimban, az egyik így hangzik: ne vedd magad túl komolyan, mert más sem teszi. A másik pedig Gyökösi Bandi bácsi egyik mondása: boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége a szórakozásuknak. Isten azt akarja, hogy ő előtte szent komolysággal, de önmagunk felé ezzel a szent derűvel így tekintsünk az életünkre, és akkor bizonyára megértjük azt, hogy milyen sok mindent bízott ránk. Félelemmel és rettegéssel, de úgy, hogy ezt ő adja ajándékba, és ez a félelem és rettegés csak a szent dolgok megbecsülését jelenti, így bízunk az Istenben, aki bizonyára lépésről lépésre segíteni fog bennünket, ha ezt őtőle kérjük el, és így lehetünk abban a környezetben, ahol élünk, amit ránk bízott az Isten, olyanok, mint csillagok a sötét éjszakában, akik utat fognak mutatni másoknak is. Így legyen. Amen. Igékre válaszul, énekeljük most a 479. dicséretünket, annak valamelyik versét. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. is látom. Köszönöm, drága jó Úrunk, hogy olyan nagy kincs az üdvösségünk, és hogy Te adod ezt önként szeretetből. Nem kell semmit se tennünk érte, csak megnyitni a szívünket, és elfogadni a Te kegyelmedet Krisztusban. És köszönjük, hogy ezt a nagy áldozatot hoztad értünk, kibeszélhetetlenül nagy, és segíts, hogy ezt teljes szívünkkel elfogadjuk, megköszönjük, és ennek fényében éljünk. Áldunk Téged ezért, hogy ez a Te ajándékod. És köszönjük, hogy ránk is bíztál feladatot, hogy mindig megkérdezzük időben, hogy Te mit akarsz, Urunk, és úgy próbáljunk élni ebben a világban, hogy követjük a Te drága szent szándékodat, akaratodat, amivel biztos, hogy javunkra tudsz fordítani mindent, hiszen szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy nem azért lehetünk mások ebben a világban, mert különlegesek vagy másmilyenek vagyunk, hanem azért, mert a Te ragyogásod és szereteted fénye rajtunk keresztül jut el másokhoz. Kérünk, hogy tegyél ebben mindig készé, vedd el a fáradtságunkat, az ungolódásainkat, vonakodásainkat. Segíts abban, hogy a Te utadon maradva úgy szolgáljunk, hogy ez nem mártírság legyen, hanem olyan hála áldozat, amit mindig átjár az öröm. Áldunk érte, hogy Te ezt adod, Urunk, ajándékba minden neked kereső gyermekednek. Hadd hozzuk eléd most a gyülekezetünket, lelkészünket, kérünk, vigyázz rájuk Erdélyben, hogy minden szép rendben történjék, hogy értékben hazaérhessenek, bizonyságot téve ott is rólad. És köszönjük neked, Urunk, hogy családjainkat is eléd hozhatjuk, mindazokat, akiket szűkebb környezetben ránk bíztál. Segíts, hogy végezzük a ránk bízott munkát szeretetben, örömben, otthon is. Köszönjük, Urunk, hogy hallod a szívünk mélyen mondott imánkat is. Hadd hozzuk most csendes percben hozzád eléd a kéréseinket, hálaadásunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat is. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldásra készülve, kedves testvérek, énekeljük helyünket elfoglalva a 300. dicséretünket, annak valamennyi versét. A 300. dicséretünk így kezdődik. Lelkem drága Jézusra, hozzád hajt a félelem. Thank you. áldását. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni gondolataitokat és szíveteket a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.